Ahogy említettem, a karácsonyi igének az ige testélet közöttünk lakott és láttuk az ő dicsőségét. Ennek a mondatnak a második felét szeretném olvasni János evangéliumából, ugyanis ez a mai egyik igénk, és szeretném ezt folytatni, ennek a mondatnak a megmagyarázását, mégpedig azért, mert karácsony után, húsvétig tulajdonképpen olyan igék állnak majd előttünk, amelyek azt szeretnék megvilágosítani, megmutatni számunkra, hogy nem ér véget Isten áldása azzal, hogy belép ebbe a világba és a mi életünkbe, hanem folytatódik, és nagyon sok áldást és örömöt hoz számunkra, amit nekünk, ha bölcsek vagyunk, mindent el kell fogadni, és magunkévá kell tenni. Tehát ezért olvasom ezt az igét János evangéliumából, maradjunk ülve, és hallgassuk meg, tehát János evangélium első fejezetének a 14. verse. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Láttuk az ő dicsőségét, mondja János, aki egy szemtanúja volt azoknak az eseményeknek, amelyek abban az időben lejátszódtak. Nos, nem minden eseménynek volt szemtanúja, de aminek szemtanúja volt, azt leírta, mégpedig miért írta le? Azért, hogy ez eljusson hozzánk is, mint ahogy el is jutott, és mi is most 2000 év múltával, 2000 év táblatával hallgathatjuk ezt, hogy mit? Hogy az ige testélet közöttünk lakott, és ez egy dicsőséges, és még sok minden áldás magával hozó megjelenése volt Isten igéjének. Az első, amit itt egy kicsit nézzünk meg, vizsgáljunk meg, hogy látta János az Úr dicsőségét, és azért írt el, hogy mi is lássuk meg. Ebből mindjárt következik az az első következtetésünk, hogy Isten dicsőségét leginkább úgy lehet meglátni, hogy olvassuk az igét. Talán valaki azt mondhatná, hogy miért olvassuk, amikor láthatjuk. Mert hogy az van, hogy Jézus Krisztusban megláthattuk. Igen, ez így van, de számunkra már az Úr Jézus nem történelmi személy, nem a történelemben megjelenő isteni személy, hanem az ige, újra az ige lett, ami azt jelenti, hogy az ő cselekedeteit, csodáit, Istenről való tanítását, szeretetét, megváltó művét a Golgotán, azt nem láthatjuk szemünkkel, hanem az igében szemlélhetjük. Egyszer valaki azt mondta, igen, nagyon helyesen, hogy a leghelyesebb és a legbiztosabb forrása Isten megismerésének a Biblia. Mások mást vallanak talán, de mi evangéliumi keresztények, vagy bárkik is mondhatják ezt a tapasztalatot, igen, Istent a Bibliából lehet megismerni, az alapján, amit magáról elmond, nem tudom, magáról kijelent. Sok megismerési forma van még, másképpen is lehet találkozni Istennel, majd mindjárt erről is szólok, de a legbiztosabb, a legfontosabb, a legáldásosabb, ha lehet ezt mondani, nem tudom, akkor az ige, a Biblia, amit Isten magáról mond, és kijelent, és ezen keresztül mi ezt megtanulhatjuk. Természetesen az igében, az Ószövetségben Isten cselekedeteit láthatjuk, amelyet a választott néppel kapcsolatban cselekedett, az Új Szövetségben pedig az, hogy ebbe a szövetségbe bevont bennünket is, Jézus Krisztus által, ott pedig azokat láthatjuk, amiket Jézus cselekedett, amelyek hitünk szerint összhangban voltak az Atyával. Jézus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt és a szövetséget, hanem azért, hogy betöltse. Tehát egy érdekes kettősség ez, hogy az igét olvassuk, de nem betű a számunkra csupán, ahogy Pál apostol mondja, betű öl, de a lélek megelevenít. Tehát nem csak olvassuk és kulturális emlékként, vagy általános műveltség könyveként forgatjuk, hanem számunkra lélek és élet, vagyis megmutatja az igazsághoz vezető utat, de erre majd rátérek később, akkor még csak annyit, hogy igen, az ige által. Aztán már utaltam arra, hogy Lélek és élet, mondja Pál apostol, ez a betű, amit előttünk van, ami azt jelenti, hogy bizony Isten lelke megvilágosítja előttünk az igét, megeleveníti. Szintén a napokban egy áhítatos könyvben olvastam, hogy a nem hívő emberek számára, mondja ez az áhítat, olyan könnyű a hívő élet, a hívők számára viszont nem olyan könnyű, mert hogy ők meglátják azt, hogy micsoda nagy lehetőség ez, és milyen nagy felelősség. De hát meg is fordíthatnánk, és azt is mondhatnánk, igen, a hívő léleknek könnyebb engedelmeskedni Istennek, mint annak, aki azt mondja, hogy ez csak egy betű, azt is emberek írták, hányszor halljuk ezt. Igen, nyilván emberek írták, ki más írta volna. Tehát, igen, a lélek, Isten lelke, aki jelen van ebben a világban, ő megeleveníti, megvilágosítja, megmutatja a betűnek az értelmét. És elkezdünk, hogyha bennünk van Isten lelke, ha vele élünk összhangban, akkor elkezdünk ez alapján, az ige alapján, Isten útján haladni. Amit az ige ad napról napra, mint kis útjelző karóként elénk, vagy útjelző táblákként elénk, akkor megyünk azon az úton. És hogyan lehet még az igében, lélek által, az ige segítségével, és még cselekedetekben is, ezt se hanyagoljuk el. Eszembe jutott az Úr Jézusnak az a tanítás, amit a tanítványoknak azzal kapcsolatban mond, hogy hogyan lehet majd Isten jutalmát elvenni az ítéletkor, és arra hivatkozik Jézus, hogy amikor éhes voltam, ennem adtatok, amikor szomjas voltam, innam adtatok, amikor mesztelen voltam, ruhát adtatok. Amikor fogoly voltam, vagy beteg voltam, eljöttetek hozzám. És azok, akik ezt hallják, megdöbbennek azon, hogy ők nem tettek ilyet Jézussal, ők csak élték a maguk hívő életét, és hitték azt, hogy mindenkivel meg kell ezt tenniük, mert ez a szeretet, ez belülről ezt diktálta nekik, és akkor jönnek rá, hogy az Úr Jézus ott volt a rászorulókban. Azokban, akikkel együtt élünk, nem csak rászorulókban, de itt elsősorban nem tudni miért, vagyis hát tudjuk, hogy miért, mondja ezt Jézus, de elsősorban azokat említi, akikkel mások nem törődtek, vagy nem törődnek, akiben Isten lelke van, arról lehet megismerni, hogy nem úszik együtt az árral, mint hogy a hal viteti magát, hanem mindig Isten igazságait valósítja meg, akárkivel kapcsolatban, akárkivel szemben, nem néz emberek személyére, valami más az ő motivációja, csak az, hogy meg akarja mutatni, amit kapott, tovább akarja adni. Lev Tolsztojnak a meséje, Panov, vagy Panev apó, többféleképpen szoktuk mondani, aki ismeri, tudja, hogy miről van szó, én most karácsonykor megint elolvastam, valahogy elém került, ami ugye arról szól, hogy Pánov apó, aki talán, ha jól tudom, cipész mester, szeretne találkozni már az Úr Jézussal, mert sokat olvasott már róla, és hisz benne, de valahogy elfárad, elfásul az életbe, ahogy ott a cipőket javítja, és szeretne vele találkozni, de karácsonykor mégis egyedül van a műhelyébe, és várja, hogy Jézus megjelenjen neki, mert ez annyira érzi, hogy megerősíteni őt. De nem jön senki, csak egy utcaseprő, akit ő megvendégel, egy pohár meleg tejára, jön egy asszony pólyás gyermekével, azoknak egy kis levest ad, és harmadikra már nem is emlékszem, hogy a harmadik ki volt, aki betért a kis alaksori cipész műhelyébe, mert ő beinvitálta, miközben fürkészte az utcát, hogy mikor jön már az Úr Jézus. Nem jött más, csak ez a két rászoruló, meg a harmadik. Ő pedig egyszerűen ezt így érezte természetesnek. És aztán a mese szerint az Úr Jézus is eljön hozzá, és Pánov apó meggyőződik arról, hogy nem lehet Istennel úgy találkozni, ahogyan mi szeretnénk, de lehet másképp. És megérti azt ebben a párbeszédben, hogy így lehet. És ez a mese arról szól, hogy valóban a csodaváró ember, vagy a nagyot akaró ember azért nem találkozik Istennel, mert nem megfelelő módon várja őt, vagy nem megfelelő módon közeledik hozzá. János azt írja, mi láttuk az ő dicsőségét. És azért hétel, hogy mi is meglássuk az ő dicsőségét. Hol? Ahogy mondtuk, az igében, a lélek által, a hétköznapokban, mert Isten dicsősége itt van. Ha még nem láttad, ha még nem látjuk, vagy elfásultunk, mint pánovapó, akkor próbáljuk meg más úton várni az Isten megjelenését ebben a világban. Mit hozott nekünk ez a testélet ige, akit megláttak és megláthatunk? Telve volt kegyelemmel. Az jegyzetemben az első, amit ideírtam magamnak, az, hogy bűnösök vagyunk. És az a kérdés következik utána, hogy elismerted-e már? Ismerd fel, mert ha nem teszed, visszautasítod Isten segítségét. Ugye néha kicsit unják az emberek, hogy a templomban, a gyülekezetben mindig a bűnről van szó, de nem véletlenül, kicsit talán közhely vagy unásig ismételt szó, amit talán kevesen értünk, de itt most ebben a kontextusban, ebben a kapcsolatban mindenképpen meg fogjuk érteni, hogy azt mondja János, hogy kegyelmet hozott, telve volt kegyelemmel, kegyelemmel teljes, olvassuk a karácsonyi történet előzményében, amikor köszöntik egymást a két asszony, János és Jézus édesanyja, ja nem, bocsánat, nem ők, de ők is köszöntik egymást, de az angyal is köszönti Máriát, hogy örülj, kegyelembe fogadott. De a két asszony, a keresztelő János anyukája és Jézus anyukája is köszöntik egymást. Mire a magzat megmozdul Erzsébet méhében, ami azt jelenti, bizonyára megmozdult, hiszen az édesanyák tudják azt, hogy a gyermekek mozognak az anyamében, főleg, hogyha jól érzik magukat, ha énekelnek nekik, de egyébként is az hozzátartozik az ő méhen belüli fejlődésükhöz, hogy megmozdulnak, ugye arra az egész család összeszalad általában, de később is mozognak a gyermekek, de ne térjünk el. Miért kellett a kegyelem? Hát miért kellett a kegyelem, mikor mi olyan jók vagyunk? De azért mondtam, hogy most meg fogjuk érteni, hogy mit mond János. Jézus azért jött, mert telve volt kegyelemmel. És azért volt telve kegyelemmel, mert mi rászorultunk, és rászorulunk. Mire? Arra, hogy megbocsásson nekünk, mert a kegyelem azt jelenti, hogy a bűnösön nem hajtják végre az ítéletet. Ugye? Mesékből is ismerős nekünk ez a részlet, hogy a bűnösön nem hajtják végre az ítéletet, ezért kegyelmet gyakorolnak. A magyar szó, vagy a magyar bibliafordítók ezt a szót választották arra nézve, hogy bebizonyítsák, igen, ugyanaz történt, mint ami történik sokszor az életben, vagy nem sokszor történik, hogy van bűnünk, vagy embereknek van bűne, de mégsem lakolnak meg érte, mert valaki, ők maguk elintézik, vagy mások pénzen elintézik, hogy kegyelmet kapjanak, vagy egy kegyelmi kérvény alapján valóban felmentik őket, holott elkövették azt a bűnt. Ugye tudjuk, hogy olyan is van, amikor valaki csak a politikai rendszer ellen követ el valamit, azt is elengedik, az nem olyan bűn, mint egyéb bűn, de azt is elengedik. De attól az még bűn volt annak a rendszernek a törvénye szerint. Szóval kegyelemmel telve jött Jézus azért, mert mi bűnnel telve éltük, és éljük az életünket, mindaddig, míg ezt nem értjük meg. De akkor hadd fordítsak egyet ezen a kegyelem szón, mert a magyar nyelvben ez volt alkalmas a kifejezésére, Isten közeledésének, de a görög szó pedig charis, eukharisztia, amit ugye úrvacsora néven ismerünk mi, vagy az utolsó vacsora, az pedig örömöt jelent. Tehát azt jelenti, hogy Isten örömöt akar adni, Azoknak, akik elfogadják a kegyelmet, talán úgy is értelmezhetjük, hogy örömmel küldte el, és így van, az Atya a fiút a világba. De azt is jelenti, hogy akik befogadják annak az, azoknak az élete, örömmé változik, örülnek, örülj kegyelembe fogadott. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között. Ugye egy imádsági szól, amit mi nem szoktunk mondani, csak a katolikus testvérek inkább, akik Máriát magasztalják, de elhangzik ez a Bibliában. Szóval öröm a kegyelemnek. És aztán a Biblia beszél még arról is, hogy vannak még kegyelmi eszközök, tegnap, ahogy kereszteltük, illetve nem tegnap, tegnap előtt a gyerekeket, olvastam azt, hogy a szülőknek feladat az, hogy buzdítsák a gyerekeket, bátorítsák a kegyelmi eszközök használatára, különösképpen az istentiszteleteken való részvételre. Kicsit olyan, mondjuk meg őszintén, érthetetlen kegyelmi eszközök. Feleségem szokta néha mondani, hogy jó lenne ezeket a szövegeket egy kicsit jobban érthetővé tenni. Én ugye nem nagyon hallom, mert én ott a keresztelés izgalmában nem nagyon tudok ilyen nyelvi dolgokra figyelni, de valóban a kegyelmi eszközök, az istentisztelet, a bibliaolvasás, erre kell a szülőnek a gyereket bíztatni, bátorítani. És vannak még kegyelmi ajándékok is, ami alatt a Biblia azt érti, hogy Isten megáld bennünket ajándékokkal is, de nem elsősorban olyan ajándékkal, mint a karácsonyi ajándék, amit mi kapunk és a miénk lesz mindig, bár talán ez sem mindig így van, hanem olyan ajándékokkal áld meg, amivel másoknak is szolgálhatunk. De azt hiszem, ez így van a karácsonyi ajándékkal is, ugye? Amit mi kapunk, azt nem csak mi kapjuk, hanem a család többi tagja is részesülhet belőle, ha csak nem olyan személyre szóló ajándék, amit csak mondjuk az kaphat, aki kapja, vagy az viselheti, vagy olyan ruhadarab, vagy használati eszköz. Tehát a kegyelem azt jelenti, hogy Isten megbocsát, pedig bűnösök vagyunk. És ha ezt elismerjük, akkor megáld még bennünket eszközökkel, ajándékokkal. Miért? Hogy továbbadjuk ezt másoknak. Ez a mi hitünknek egyik nagy titka és nagy öröme, hogy nem csak a magunk üdvösségével törődünk, hanem mindig másokéval is. De ehhez kegyelemre van szükségünk. Ha valaki bűnösként, Isten nélkül megpróbál másokon segíteni, annak is van haszna, de soha nem lehet olyan nagy haszna, mintha valaki azzal szolgál, azzal az isteni kegyelemmel, amit ő is kapott. De térjünk még rá a másik áldásra, az igazságra. Én ezen is egy kicsit elgondolkozom, hogy miért kell igazság? Hát ha bár van kegyelem, Isten eljön hozzánk, bűnösökhöz, nem hajtja végre az ítéletet, miért akkor az igazság? Nem elég a kegyelem? Hát hallottuk, hogy mennyi mindenre elég. Nem elég. Mert telve volt kegyelemmel és igazsággal. Az én látásom szerint ez azt jelenti, hogy azért nem elég a kegyelem, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy csak magunkkal törődjünk, és azt mondjuk, hogy igen, Isten megbocsátott a bűneinket, nekünk ez elég, éljük a magunk életét. De nagyon hamar elfeledkezünk arról, hogy nem csak kegyelmet kaptunk, hanem igazságot is, ami azt jelenti, hogy igaz emberré kell válnunk. És igaz emberként kell viszonyulnunk a többi emberhez. Ugye ismerjük ezeket a kifejezéseket, hogy vannak gőgös hívő emberek, vagy vannak gőgös hívő közösségek, vannak gőgös egyházak, amelyek úgy néznek egy kicsit a többiekre, másokra, hogy azok valamit még nem értek el, amit már mi elértünk, és igazságtalanokká lesznek. De nem csak nagyban van ez így, hanem kicsiben is, a mi életünkben is, hogy magunkkal szemben elnézőek vagyunk, másokkal szemben talán szigorúbbak. Ugye a 2016-os év az irgalmasság éve is, a pápa nyilvánította a 2016-ot az irgalmasság évévé, ami azt jelenti, hogy bizony, nagyon sokszor van szükségünk az ezt nem a pápa találta ki, de nagyon helyesen meglátta, hogy sokszor valóban Istentől kell kérnünk irgalmasságot, hogy ne legyünk igazságtalanok. Mert jó lehet az érvek, vagy a racionalitás, ahogy szokták mondani, az azt mondatja, hogy bizonyos emberek, csoportok, népek esetleg nem olyanok, mint amilyennek lenniük kellene, bár ezzel is sokan vitatkoznak, de ha valaki eljut erre a meggyőződésére, mint hívő ember, akkor még mindig szüksége van, és még mindig ott van Isten irgalmassága, ami azt jelenti, hogy azzal szemben is jó vagyok, aki esetleg hozzám nem jó. Vagy azzal szemben is megmutatom Isten kegyelmét, amit kaptam, aki esetleg már ezzel visszaélt egyszer, vagy kétszer, vagy többször. Irgalmasságot gyakorolok, nem vagyok engesztelhetetlen. Meglátom azt, hogy mivel én is napról napra kapok segítséget, nem vonhatom meg a másiktól se. Én se vagyok mindig olyan, aki jól és méltón él Isten dolgaival, a másik sem az, de irgalmas akarok lenni, mert Jézus így tanítja, legyetek irgalmasok, miképpen a ti mennyei atyátok irgalmas, és így is fordítjuk, hogy legyetek tökéletesek, miképpen a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát ezért kell az igazság még a kegyelem mellé, és az irgalom, hogy ne tévedjünk le soha a kegyelem útjáról. Ne tévedjünk le soha arról az útról, amit Isten kijelölt a számunk, és amiről olyan hamar el tudunk térni. János, szintén ez a János, akinek most az evangéliumát olvasjuk, a levelében azt írja, hogy minden igazságtalanság bűn. Megint ez a szó. Amit megint úgy értelmezhetünk, hogy ha igazságtalan vagy embertársaddal, akkor elkanyarodtál megint a kegyelemtől. Akkor nem veszed észre, hogy te is igazságtalan vagy néha. És ha ezt másoknak nem bocsátod meg, akkor megint bűnbe esel. Fogadd el a bocsánatot, és te is bocsáss meg másoknak. Ne menj oda úgy, ugyanoda vissza, ahonnan Isten kihívott téged. Mert minden igazságtalanság bűn. Ha magadnak megbocsátasz, másoknak nem. Ha magaddal szemben elnéző vagy, másokkal szemben nem. Ha magadról kiállítasz egy jobb bizonyítványt, másokról egy mindig egy terhelő, rossz véleményed van, ha ennek hangot is adsz, akkor igazságtalan vagy. Miért? Mert nem vagy irgalmas. Mert Isten hozzád irgalmas. Te miért nem vagy az? Tehát nem elég a kegyelem, hanem kell az irgalom, az igazság is. Mihez? Hát ahhoz, hogy áldásokat kapjunk. Ahhoz, hogy Isten dicsőségét meglássuk minden nap, és rajtunk is meglássák emberek. Ehhez kell az, hogy kegyelmet és igazságot kapjunk, és adjunk tovább embereknek. Ne elégedjünk meg kevesebbel. Az ige testélet közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.